Sziasztok! Ez a Kibeszélő az Index politikai podcastja, és a mostani adásban Venezueláról fogunk beszélgetni, egy olyan latin-amerikai országról, ami azzal szerepel a hírekben most már hetek, hónapok óta, hogy folyamatos, egyre mélyülő politikai, társadalmi és gazdasági válságban van. És hát Magyarországtól ugye ez egy jó távol álló probléma látszólag. Még az a menekült válság is, amit kirobbantott ez a venezuelai krízis Latin-Amerikában, ez minket gyakorlatilag alig ér el. Pont az Indexen számoltunk be arról, hogy néhány száz venezuelai menekültet befogadott Magyarország, de hát ez ugye nem hasonlítható azzal, mint hogy a közvetlen szomszédai azok százezreket fogadnak be. És éppen ezért fontos lenne szerintem, hogy valahogy az olvasóknak elmagyarázzuk, hogy mi történik. Ebben hárman fogunk most részt venni, Iván András külpolitikai újságíró és Mészáros Tamás külpolitikai újságíró kollégám. Menjünk vissza ennek az egész történetnek a kezdetéig, az 1990-es évekig, amikor a mostani rezsimnek az elődje Hugo Chávez elnökletével létrejött, és annak idején Hugo Chávez valóságos sztár volt a nyugati baloldalon, mert azt gondolták, hogy a szocializmusnak egy egészen új formáját jelenti az ő regnálása. Meg lehetett abban jósolni azt, hogy most 20 évvel később ott fogunk tartani, hogy a világ egyik bukott országának tekintjük Venezuelát.
Hát voltak, akik ezt meg tudták jósolni, nyilvánvalóan azért a Chávez első éveiben nagyon máshogy nézett ki a helyzet. Én egy kicsit még visszább mennék egyébként a történet taglalásához 1958-ig, akkor született meg a venezuelai demokrácia gyakorlatilag, ami egy ilyen gyakorlatilag egy paktum demokrácia volt, ha van ilyen magyar kifejezés, ha nincs, akkor most megalkotjuk, hogy a három fő politikai párt lepaktált egymással, és megegyeztek a játékszabályokról. Abból végül Chávezig már csak kettő maradt, de gyakorlatilag egy ilyen kétpárti paktum demokráciaként működött Venezuela, és már akkor is, már az 50-es, 60-as évektől egészen napjainkig gyakorlatilag ez egy olajállam, vagy egy olajon alapuló gazdaság. A 70-es évekig nagyjából ez a sztori nagyon jól működött, mert főleg a 70-es években ugye az olajválságok idején ment fel az olajára. Venezuela benne volt az OPEC-ben, az olajkartelben is. Relatíve jól elműködött, már amennyire jól elműködhet egy ilyen olajalapú gazdaság. És itt a 80-es években kezdődtek a problémák, amikor kifújt a nagy olajbum, és nem nagyon tudott diverzifikálódni a venezuelai gazdaság, erre majd később is visszatérek, mai napig igazából ez a problémájuk. És a 80-as években megindult egy ilyen nagyobb társadalmi elégedetlenségi folyamat, 89-ben ugye nagyobb balhék is voltak, ami ahhoz vezetett, hogy Chávez először. Chávez egy katona volt, egy erős baloldali nacionalista programmal, már akkor tájt a 80-es években, ő akkor kezdett úgymond prominensebbé válni, és terjeszteni nézeteit a katonaságon belül először, majd utána pedig ugye tágabb társadalomban is. 92-ben jutott el oda a helyzet, hogy ő egy puccsot kísérelt meg, ami egyébként elég hamar elbukott, be is zárták, de kiengedték két évvel később, és 98-ban már Hugo Chávez az elnökválasztáson is elindult, és meg is nyerte. És egy ilyen rendkívül karizmatikus baloldali vezetőként lett ismert, akinek végső sor nagyon egyszerű volt a programjának a lényege, hogy azt az olajkincset, ami eddig egy relatíve szűk elitet gazdagított, azt hagyjuk oda a népnek, abból kapjanak többet az emberek. És ez a része nagyjából olyan 2008-9-ig működött, részben egyébként azért, mert az olajár, nemzetközi olajár az megháromszorozódott, vagy megnégyszeröződött ebben az időszakban. Részben pedig azért is, mert Chávez alatt, vagy a Chávez halála előtti egy-két évig még nem értek be azok a mélyebb problémák, amik a venezuelai gazdaságban meggyökeresedtek korábban. Ugye általában ez jellemző az ilyen olaj vagy más ásványkincsekben gazdag országokra, hogy nem feltétlenül tudnak jól kijönni ebből a helyzetből. Erre a közgazdaságnak több verziója is van, hogy hívjuk az olajátok, vagy a holland kor, stb. Ez nagyjából ugye arról szól, hogyha igazából kap egy gazdaság egy rettentő nagy olyan erőforrást, amit nagyon könnyű pénzét tenni, jellemzően a kőolaj, de vannak más példák is, akkor ez óhatatlanul is egyrészt korrupcióhoz vezet, másrészt ahhoz vezet, hogy az ingyen pénz gyakorlatilag, ami beáramlik az országba, az ellustítja kvázi, hogy ilyen nagyon szakmaiatlan kifejezéssel éljek a gazdaság többi részét, és nincsen rákényszerítve. Egyrészt nincsen rákényszerítve az ország, hogy bármi nemű egyéb gazdasági fejlődés produkáljon, másrészt nincsen rákényszerítve a politikai elit, hogy egy kicsit, hogy is mondjam, hatékonyabban és a népszavára jobban odafigyelve kormányozzon. És végső soron ugye a Chavez abban hozta nagy törést, hogy a Chavez előtt az olaj és az olajbevételek azok nagy részt az elit és a jómódú városi középosztály gazdagították nagyrészt, és a Chavez után meg a szegényebb alsóbb rétegeknek.
Abban tudsz egy kicsit segíteni, hogy ez a társadalom ez nagyjából hogy épül föl? Tehát a középosztály az mekkora részét teszi ki a venezuelai társadalomnak? Mekkora a szegénység? Mennyire szétszakadt társadalom ez? Egyetem mit tudunk erről?
Hát ugye hagyományosan ez mindig is egy szétszakadt társadalom volt, ahogy általában ez Latin-Amerikára jellemző. És hát ugye ez is vezetett ugye 80-as években a 80-as évektől 90-es években az ilyen jelentős társadalmi feszültségekhez, hogy nyilvánvalóan az elit sokkal jobban részesedett az olajkincsekből, mint általában véve a társadalom. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy még Chavez hatalomra jutásakor is Venezuela átlagosan egy jóval gazdagabb és fejlettebb ország volt, mint mondjuk az átlag latin-amerikai ország, de nyilvánvalóan ugye az átlag az egy ebből ugye a szempontból hamis.
Igen. Andris, mennyiben tudott a Chavez politikai értelemben rendszert építeni?
Szerintem az volt itt elég fontos még akkoriban, ami egyébként ugye a mostani helyzetre is kihatott, hogy Chavez a hadsereget azt gyakorlatilag lefejezte, és ugye a saját embereit rakta a vezető pozíciókba, és ugye a hadsereg az egyre jobban összefonódott az állami vezetéssel is. Ez ugye utána a saját maga által kinevezett utódja, ugye Nicolás Maduro elnök alatt is folytatódott, tehát például az állami olajtársaság élén is konkrétan egy tábornok áll. És tehát gyakorlatilag a hadseregnek a mostani vezetői, azok konkrétan a rendszernek a részei.
A választások tekintetében hogy alakult ez a történet? Tehát mennyire tartottak a Chavez-érában, és aztán a Maduro korszakban szabad választásokat Venezuelában?
Eleinte teljes mértékben Chavez volt annyira karizmatikus, meg volt mögötte akkora társadalmi támogatás, hogy mindig odafigyelt arra, hogy valóban legyen egy ilyen legitim, választói legitimitás a hatalma mögött. Azért persze ez az is hozzá kell tenni, hogy már a Chavez az első lépéseivel elkezdte a nem csak az ellenzék lefejezését, meg nem csak a független intézmények lefejezését, hanem a demokráciának hát nem is a meglazítását, hanem irányba terelését. Tehát rögtön az első lépései között volt az elnöki ciklus 4-6 évre emelése, a ciklus határok elbontása, stb. Tehát ő már úgy érkezett, hogy ő hosszú időre szeretett volna berendezkedni. És hát ez úgy romlott, ahogy haladt előre az idő, és az ő állapota és a Chaveznek az egészség állapota is romlott, és a Maduro első választásán, Chavez 13-as halála után már eléggé ingott a léc, ott már épp hogy csak nyert a Maduro, és hát ugye azóta azt látjuk, hogy a következő 15-ös választásokat már elbukta a kormánypárt, a Maduroik pártja, a Chavez Maduro pártja.
Mert parlamenti választásokat.
Igen, a parlamenti választásokat, és akkor gyakorlatilag ugye ezt szokták a törésvonalnak felhozni, hogy utána, miután egyszer már kikaptak, addig akkor elindult úgy nagyban a csalás, és most már azért ezek nem komolyan vehető választások.
Igen, tehát amikor 2013-ban megválasztották a Madurót, ugye ott rettentő szoros volt egyébként az eredmény, és az ellenzék már akkor csalást kiáltott az elején, de akkor még ez nem ment el egy olyan irányba, amit ugye most látunk. De ugye a 2015-ös nemzetgyűlési választások után akkor az ellenzék úgy gondolta, hogy innentől ugye lehetősége lesz gyakorlatilag leépíteni ezt az egész rendszert, amit előtte a Chávez és utána a Maduro továbbvitt. És lényegében erre válaszol, ugye a Maduro is egyre inkább autokratikus irányba vitte el az egészet, nem mellesleg azért, mert ugye 2014-ben szakadt be az olajár, tehát ezek egybeestek.
Mit tudunk erről az ellenzékről? Milyen pártok alkotják, milyen vezetői vannak, mennyire, honnan került elő egyáltalán ez a mostani vezetője az ellenzéknek, bizonyos Juan Guaidó, akiről az előző években nem sokat lehetett hallani, egész más emberek álltak az ellenzéki mozgalmak élén.
Igen, tehát az korábbi voltak korábban ugye vezető alakok, Capriles nevére talán még sokan emlékeznek. Ők nagy részt házi őrizetbe kerültek. Juan Guaidó az a házelnök, aki most a januári tüntetéseken ideiglenes elnöknek kiáltotta ki magát, és egyébként már több mint 50 külföldi ország is őt ismeri el, Venezuela a legitim elnökeként. Tehát ő egyébként egy viszonylag friss szereplő, tehát ő gyakorlatilag most került ennek az egésznek az élére, és hát rögtön ugye elég hangsúlyosan meg is mutatta magát.
Hogy oszlik meg a közhatalom jelen pillanatban? Tehát mely szervezeteket irányít az ellenzék, mely szervezeteket irányít a rendszer?
Itt ez elég fontos volt, hogy miután a 2015-ös nemzetgyűlési választásokat ugye elvesztették Maduroék, ezután Maduro minden eszközzel megpróbálta ellehetetleníteni a törvényhozást, tehát hatásköröket próbált elvonni tőle, ehhez nagy részt a saját embereivel teleültetett legfelsőbb bíróságot próbálta például felhasználni, és még azzal is előállt, ami egyébként egy elég nagy döntés volt, mert hogy le kell cserélni a Hugo Chávez által kidolgozott alkotmányt, és akkor ennek ürügyén egy alkotmányozó nemzetgyűlési választást is tartottak, amit az ellenzék bojkottált, tehát hogy az alkotmány és az alkotmányozó nemzetgyűlésben éppen ezért gyakorlatilag csak Maduróhoz hű emberek vannak. Most ezt úgy tervezte, hogy ez fogja átvenni majd így a nemzetgyűlésnek a szerepét.
Tehát, hogyha jól értem, akkor jelenben van tulajdonképpen két törvényhozó testület, egy ellenzéki többségű nemzetgyűlés, amit egykor 15-ben viszonylag szabad választásokon még megválasztottak, és egy úgynevezett alkotmányozó nemzetgyűlés, amit pedig már a Maduro töltött föl a saját pártja embereivel, és megpróbálja tényleges nemzetgyűléssé átpozícionálni, de ezt a külvilág már nem ismeri el. Hogy áll a külvilág ez az egész krízishez? Kik itt támogat?
Hát gyakorlatilag összeállt a hidegháborús felállás, amennyiben hát az Egyesült Államok nagyon egyértelműen, az Európai Unió szintén elég egyértelműen, de azért egy kicsit ilyen cérnakesztyűs kézzel támogatja az ellenzéket. És persze még egy sor jobboldali vezetésű, jellemzően jobboldali vezetésű, de nem csak jobboldali vezetésű latin-amerikai ország áll az ellenzék mögött. És ezzel szemben ugye Kína és Oroszország a fő támogatói a Maduro rezsimjének, illetve egyébként vannak még mellettük érdekes szereplők, például Törökország is a maga nemében.
És még Kuba is.
És Kuba természetesen.
Igen, ezt akartam kérdeni, hogy a szomszédok hogy reagálnak erre az egész krízisre, mert nyilván őket érinti legjobban.
Hát ez alapvetően egyébként a hosszú távú régi ilyen latin-amerikai politikai törésvonalak mentén Kolumbia, ahol ugye jobboldali vezetés van nyilvánvalóan, meg ahol egyébként ugye az egész komoly menekült válságot is okoz. Nyilvánvalóan ellentart a Maduro rezsimnek, ugye Kuba, Nicaragua és az ilyen hagyományos ilyen szocialista országok, ők pedig alapvetően azért még Maduro mellett vannak, de eléggé fogy Latin-Amerikában is a levegő Maduro körül, és még olyan országok is beszálltak a maguk módján, Mexikó például, vagy Uruguay, amelyek azért főleg jelenlegi vezetésükkel nem az ilyen hagyományos Amerika barát jobboldali országok, de amit Maduro csinál, az már igazából az ilyen mérsékelt bal-közép kormányoknak is sok.
A hírekből egy elképesztő társadalmi és gazdasági krízis képe rajzolódik ki. Azt lehet tudni, hogy az infláció olyan mértékűvé vált, hogy a venezuelai pénz gyakorlatilag teljesen elértéktelen, értelmezhetetlen ma már. A legalapvetőbb élelmiszerek, gyógyszerek hiányoznak a boltokból, menekült áradat van, áramkimaradások rendszeressé váltak a fővárosban, éhen halnak emberek, konkrétan olyan képek jöttek ki Venezuelából, amikről korábban szinte csak a 80-as évek Afrikájából emlékezhetünk, csontásoványodott gyerekekről. Egy ilyen helyzetben tulajdonképpen mi az oka annak, hogy a Maduro rezsim nem vált teljesen lehetetlenné, és nem bukott meg már rég?
A hadsereg, nagyon röviden. Tehát, hogy András mondta korábban, Chávez hatalomra jutása után az első dolga az volt, hogy lefejezte a hadsereget, a második dolga pedig az volt, hogy a hadsereg második vonalát, illetve a hadseregnek azt a vonalát, ami vele szimpatizált, beültette az állami olajcéghez, minisztériumokba, stb. És ugye nagyjából most az a kalkuláció a hadsereg számára, hogy vagy megpróbálja valahogy kihúzni ezt a válságot, és megtartani, főleg a hadsereg felső vezetése megtartani a saját egyébként békés és nyugodt és gazdag életét, amit ugye ez alatt a rezsim alatt kapott, vagy pedig beáll egy ilyen nagyon ingatag, különösebb vezetés és erő nélküli ellenzéki összefogásba, amiből nem tudni, hogy fognak kijönni, mert hát senki nem tudja neki garantálni, hogy nem fogják őket börtönbe zárni 3 év múlva, vagy 2 év múlva.
Igen, hát ehhez kapcsolódik, ugye, hogy az ellenzék az pedig megpróbált ugye amnesztia ígéretével nyomást gyakorolni a hadsereg vezetőire, illetve a katonákra, de erre azért voltak ilyen ellenpéldák korábban egyébként Venezuelában, hogy olyan emberek ellen is utána eljárást indítottak évekkel később, akiknek egyébként korábban megígértek amnesztiát, tehát hogy ezzel nyilván ugye számolnak a hadsereg vezetői is.
Milyen kilátásai lehetnek a rezsimnek? Tehát miben gondolkodhat, ők hogyan akarhatnak kijönni a krízisből, mi lenne a legjobb forgatókönyv számukra?
Hát szerintem, hogyha abból indulnak ki, hogy Donald Trump böfföl, amikor azt mondja, hogy le fogják rohanni Venezuelát, és valószínűleg a jelenlegi állapotok között Donald Trump blöffel, amikor ezt mondja, akkor igazából ők abban tudnak bízni, hogy kifullad. Láttunk már, hogy volt 14-ben is egy nagyobb hullám, 15-ös választások után is volt egy nagyobb hullám, évente, két évente van egy nagyobb ilyen tüntetés hullám. Nyilván a gazdasági helyzet közben romlik, és maguk a tüntetések is egyre erőszakosabbak, és az ellenzék is egyre keményebb és piszkosabb eszközökhöz próbál nyúlni. Tehát van eszkaláció, de mindig kibírta ezt a rezsim, és igazából nem nagyon látszik, hogy mi a B-terv az ellenzéknek azon túl, hogy megpróbálják a hadsereget rábírni arra, hogy álljanak át az ő oldalukra, vagy a rendvédelmi erőket meggyőzni arról, hogy ne tegyenek semmit, és engedjék, hogy az emberek elsöpörjék a kormányt. Nem látszik, hogy ezen túl van-e valami elképzelés, és egyelőre, ameddig a hadsereg nem áll át, vagy ameddig a rendvédelmi szervek nem állnak félre, addig nem reális, hogy Maduro hatalma megdőljön. Viszont a másik oldalról, ameddig az Egyesült Államok mondjuk nem akar beavatkozni, addig valamilyen köztes megoldás lehetséges. Hát az egyik, ami végsősorban évek óta megy már Venezuelában, hogy majd a tüntetés hullám végével jól bezárnak mindenkit az ellenzékiek közül, ez igazából már folyik. A másik, hogy vannak ilyen kezdeményezések a tárgyalás és rendezésre, ezt Mexikó, Uruguay, az Európai Unió mérsékeltebb résztvevői ennek, vagy mérsékeltebb külső hatalmak szorgalmazzák. Én azért nem fűznék ehhez nagy reményeket, hogy ez valami tárgyalásos úton rendezni lehet, de akár még azt is el tudom képzelni, hogyha mind a két oldal akkora veszteségeket szenved úgy gazdaságilag, mint politikailag, hogy valamilyen szinten stabilizálják ezt az ilyen hibrid demokratikus rezsiment, de nem látszik jelenleg egyébként, hogy azon túl, hogy a rezsim szétveri a tüntetéseket, mi a kiút.
Igen, és még ehhez kapcsolódik, ugye, hogy a határon is ugye kialakult egy ilyen patthelyzet, tehát hogy az ellenzék az külföldi segélyszállítmányokat próbált bejuttatni az országba. Erre válaszul a Maduro az lezárta a határokat, és akkor oda kivezényelte ugye a hadsereget. Maduro ugye azt mondta, hogy ha bejutnának a segélyszállítmányok, azok egy imperialista invázió előkészítését jelentenék. Tehát, hogy ő egyébként ugye az egész válságért gyakorlatilag a külföldi hatalmakat, és különösen az Egyesült Államokat okolja. És ugye azt, tehát, hogy ő az USA-t vádolja azzal, hogy miattuk van ez az egész súlyos gazdasági helyzet Venezuelába. Ebben a helyzetben az ellenzéknek is ugye egy kettős terve volt, tehát egyrészt nyilván ugye a segélyszállítmányok azok ugye sok embernek segíthettek volna, bár itt alapvetően ugye olyan mennyiségekről beszélünk, amik nyilván nem oldották volna meg alapjaiban a válságot. Tehát a másik cél ezzel inkább az volt, hogy a helyszínen próbálják azokat a katonákat, ugye, akiket kivezényeltek a határa, arra rábírni, hogy ne menjenek ebbe bele, hogy egyszerűen azt a segélyt nem engedik át, amit ugye akár egyébként pont a saját családjuknak próbálnának ugye eljuttatni. Egyébként több mint 500 katona az valóban dezertált is. Ott voltak összecsapások a határon, volt a segélyeknek egy része, ami bejutott, de ez sem változtatott igazából azon a helyzeten, ami most van.
Arra nincs esély, hogy egy olyan típusú fordulatot hajtson végre a hadsereg, amit mondjuk az egyiptomi szintén katonai rendszer alkalmazott, amikor szembesült a Mubarak elleni 2011-es tömegtüntetésekkel, miszerint leszedik a rendszer vállalhatatlanná vált vezetőjét, de tulajdonképpen mégiscsak maga a rendszer lényege, a hadseregnek a hatalma, az átmentődik egy új szisztémába, egy új vezetővel.
Hát itt a hadsereg vezetői közül nagyon sokan azok teljesen össze Maduróhoz vannak kötve, tehát hogyha ő bukik, akkor valószínűleg ők is buknának, most függetlenül attól ugye, hogy amnestiát ígérnek nekik, már csak azért is, mert itt olyan hírek is voltak, hogy a Maduro is azért begyűjtött ilyen dossziét magának ugye a biztonság esetére az összes olyan katonai vezetőről ugye, aki fajsúlyosabb, szóval a Maduro részéről is vannak biztosítékok.
Hogy lehet az, hogy az ellenzék vezetője Juan Guaidó jelen pillanatban szabadlábon van? Tehát egy rendes katonai diktatúrában az ember úgy képzelni el, hogy másnap, hogy bejelentette az igényét az elnöki pozícióra, egy pincében találja magát vallató emberekkel körülvéve. Ehhez képest itt azt látjuk a híradókban, hogy kimegy a határra, elhagyja az országot, visszatér egy kamionnal, tehát olyan, mintha teljesen szabadon mozoghatna.
Igen, ez ott egy nagy kérdés volt, hogy amikor pont egy másfél hete volt az, hogy ugye Kolumbiából visszarepült Caracasba, akkor ott ez felmerült, hogy most vajon őrizetbe fogják-e venni, de hát valószínűleg ez egy olyan pont lenne, ami lehet, hogy átbillentené ugye a helyzetet az ellenzék irányába, hogyha ez megtörténne.
Egyébként az látszik, hogy a korábbi ellenzéki vezére sorsán is, hogy azért nem egy konkrét katonai diktatúra még a venezuelai rendszer talán, hogy alapvetően jogi úton próbálják őket hatástalanítani, tehát megadják a látszatját, mindig van egy per, megvádolják őket valamivel, ugye a Leopoldo Lópezt, az előző nagy ellenzéki vezért annak idején azért csukták le és zárták házi őrizetbe, mert hogy ugye erőszakra buzdított az ellenzéki megmozdulások kapcsán. Most a Guaidó ellen is vannak ugye vádpontok, szabotás, ugye konkrétan a múltkori áramszünetek kapcsán. Lehet, hogy lesz valami eljárás, őt is lehet, hogy le fogják csukni, de nem úgy van, hogy csak úgy lecsukják, hanem megvan a körítés.
Van-e egyáltalán arra esély, hogy polgárháborúba torkoljon ez az egész szituáció. Van-e olyan, amiről esetleg lehet hallani, hogy az ellenzék is fegyvereket szerez? Mert ugye egy ilyen eszkalálódó helyzetben nagyon sokszor az történik, hogyha van egy fegyveres hatalom, és van egy korábban fegyvertelen ellenzék vele szemben, akkor az a fegyvertelen ellenzék, nem látva más kiutat, maga is fegyverekhez jut, és aztán ebből egy polgárháborús helyzet keletkezik, ahogy ez ugye rengeteg arab országban megtörtént hasonló helyzetekben. Itt pedig ez már 3 hónapja folyik úgy, hogy látszólag nincs ilyen kifutása.
Ez kicsit attól függ, hogy mit tekintünk polgárháborúnak. Elég erőszakosak azért ezek a tüntetések már egy jó ideje. Tehát legalább 4-5 éve kisebb-nagyobb intenzitással, de majd, hogy nem folyamatosan folyik az ellenzéki szembenállás. Azóta sok százak meghaltak már ezekben a tüntetésekben, és ugye visszatérő bírálata az ellenzékiekkel szemben elsősorban a rezsim, de nem csak a rezsim részéről, hogy azért nekik sem kell a szomszédba menniük a balhéért, tehát ők is erőszakosak, ők is rátámadnak a rendőrökre, nekik is van fegyverük, hogy ebből mennyi igaz, az megint egy másik kérdés, de az tény, hogy egyre erőszakosabbak ezek a megmozdulások, és benne van ez az ellenzékben, ez a fajta ilyen nincs más választásunk retorika. De hát ahhoz, hogy polgárháború legyen, azért olyan, hát akkor a hadsereg egyik felének át kéne állnia. És alapvetően, amit mondott is András, hogy akik átálltak korábban például a határon, azok ilyen közkatonák. De az, hogy a tábornokok vagy a legfelső vezetés átálljon, és legalább egy csoportjuk szembeforduljon a hadsereg maradékával, az egyelőre nem látszik. Nyilván valami ilyesmit akar elérni az ellenzék ezzel, azzal, hogy fenntartják a folyamatos nyomást a rezsimen, de mondom, tehát most még nem látjuk így március közepén, végén, hogy ennek lenne bármi foganatja.
Hát meg nyilván itt ugye az van, hogy ez rettető kiszámíthatatlan ez a helyzet, tehát hogy most az, amiről az előbb esett már szó, hogy volt ez a legfrissebb fejlemény, ugye, hogy egy elég tartós, több napig tartó áramkimaradás kezdődött, ami most azóta Caracasnak nagy részén már megint volt áram, de az országnak bizonyos területein továbbra sincs. Tehát ezek mind olyanok egyébként, amik befolyásolhatják azt, hogy adott esetben ugye merre fog átbillenni ez az egész. Már csak azért is, mert ugye ezek mind olyanok, amiket ugye mindenki a saját szempontjából próbál megítélni. Tehát valójában objektív okot továbbra sem tudunk egyébként, hogy miért történt ez az elég kiterjedt áramkimaradás. Vannak egyébként ilyen feltételezések, hogy az egyik legfontosabb vízerőmű közelében volt akár egy sima bozott tűz, vagy erdőtűz, ami ott ugye problémákat okozott, csak ahogyan egyébként az egész ország ugye az olajtól függ, úgy ez a vízerőmű is egyébként túlságosan fontos ugye az ország áramellátása szempontjából, és az itt dolgozók pedig ugye elmenekültek, ahogyan már egyébként nagyon sok szakember szintén elhagyta az országot, és akkor emiatt nem tudtak egyébként javítani a helyzeten. Ugye ez olyan, hogy utána pedig nyilván Maduroék az ellenzéket és Guaidót vádolják azzal, hogy szabotás történt, miközben az ellenzék pedig azt mondja, hogy ugye a kormány hozzá nem értése, és ugye itt a szakemberek hiánya volt az, ami miatt nem lehetett helyreállítani az áramszolgáltatást.
Igen, ez egyébként egy fontos azért hosszú távú vagy középtávú része ennek a dolognak, hogy egyébként meg rohadt szét az ország, és nem az, hogy fél éve rohadt szét az ország, vagy 3 éve, hanem 2008-9 óta, amikor ugye a világválság miatt beesett az olajár, rohadt szét Venezuela, és akkor igen, hát vannak erre a különböző magyarázatok, hogy a korrupció, az ilyen haveri kapitalizmus, vagy hát nem is igazából kapitalizmus, ez az ilyen tipikus urambátyám világ, hogy a haverjaimat ültetem az ilyen-olyan felügyelőbizottságok, meg igazgató tanácsokba, és a többi, meg ellopom a pénzt, amit vissza kéne forgatni. Az olajcégnél is, az energiaellátással is ez egy nagy probléma, hogy gyakorlatilag a profitot azt vagy szociális intézkedésekre költötték, ami egy jó dolog, a másik részét meg ellopták, ami nem egy jó dolog, és nem maradt fejlesztésekre. Gyakorlatilag Venezuelában az olajkitermelés, az 15 éve csökken. az áramtermelés is egy ilyen hasonló ilyen korrupciós spirálban van benne, hogy nem marad pénz egyszerűen a nagy államosítási és korrupciós lázban gyakorlatilag a fenntartására az infrastruktúrának. És ebből fakadóan hosszú távon nem látni, hogy ez a rezsim hogy fog talpra állni. Ugye itt nyilván a korrupció mellett az is belejátszik, hogy az Egyesült Államok azért a maga módján próbálja kicsit nehezebbé tenni, még annál is nehezebbé tenni a rezsim helyzetét, mint amilyen. És van még egy adóász azért az Egyesült Államok kezében, tehát folyamatosan vezetnek be különféle gazdasági szankciókat, pénzügyi szankciókat Venezuelával szemben. Ez először csak még 2014-ben egyébként Obama alatt az akkori tüntetéseket elfojtó belügyi és egyéb politikai vezetőkre vetették ki, aztán folyamatosan ugye elkezdték a venezuelai olajcég mozgásterét lezárni, és ma már ugye a venezuelai állam nagy része az olajcég egyetlen amerikai lányvállalatán kívül nem nagyon tud pénzhez jutni a hagyományos csatornákon, és nem használhatja az amerikai és az átlagos nyugati pénzügyi világot, ami ugye nagyban megnehezíti azt, hogy valamilyen kiutat találjanak ebből, vagy valamilyen átmeneti pénzügyi híthoz jussanak. És az egyetlen adóász még Amerika kezében, hogy ez a venezuelai állami olajvállalatnak van egy Citgo nevű amerikai lányvállalata, ennek már felét alatták egyébként az oroszoknak, hogy pénzhez jussanak. De ezt még engedik üzletelni az amerikaiak, és ennek még engedik, hogy olajat eladjon, és adósságot bocsájtson ki, és finomítsa az olajat, stb. Mert hogy ez is egy probléma, hogy a venezuelai olaj elég rossz minőségű, sokat kell, drága finomítása, eleve technológia igényes, részben ez is az oka, hogy a technológia igény, és ezt, amit nem tudtak kielégíteni, hogy Venezuela ilyen elhúzódó bajban van.
Ki veszi most meg a venezuelai olajat?
Nagy rész a kínaiak, ami nem feltétlenül jó egyébként Venezuelának. Nem, mindig valahogy az amerikai kontextusban, meg az amerikai imperializmus kontextusában kerül elő a Dél-Amerika, és nem is jogtalanul ugye a történelmi és hát a jelenlegi folyamatok fényében. Viszont azt látni kell, hogy 2007-8 óta Kína egy hatalmas vásárolja a venezuelai olajnak, és ezt jellemzően kölcsönügyletek keretében csinálják. Egy olyan 50 milliárd dollárra teszik nagyjából azt a hitelmennyiséget, amit Kína kibocsátott Venezuelának ebben az elmúlt bő 10 évben. Ennek nagyjából a felét fizették ki eddig olajjal a venezuelaiak, de ugye mivel az olajár azóta csökken, hát ugye amikor a legtöbb hitelkibocsátás történt, akkor azért magasabb volt az olajár, mint most. Az olajára csökken, a venezuelaiak igazából buknak rajta, és a kínaiak is buknak rajta, mert hát nem dönthetik össze a rezsimet. Tehát, hogy a maga nemében egyébként a venezuelai válság nem csak az amerikai imperializmusnak egy érdekes kivetülése, hanem az új kínai külpolitika, amelynek egy integráns része az, hogy Kína megszerezzen, hozzáférést szerezzen külföldi nyersanyag lelőhelyekhez, mondjuk Afrikában, akár Latin-Amerikában, stb. Viszont ugye az amerikai vagy nyugati felállással szemben Kína nem avatkozik be, azt mondja, hogy nem avatkozik be ezeknek az országoknak a belügyeibe, meg a politikai ügyeibe, amiből aztán ugye történnek ilyen problémák, hogy összeomlik a rezsim, amiben beletettek 50 milliárd dollárt, és mit lehet vele csinálni. Eddig a kínai stratégia nagyjából az, most az áramkimaradások kapcsán is közölték, hogy ők segítenek, még segítenek, de nem látszik, hogy hol van a vége, hol az, ahol elfogy a türelem.
Mert hogy Kína gondolom azért aggódik emiatt, mert hogyha fölállna egy új rendszer, ami azt mondja, hogy illegitim volt az előző, akkor azt mondaná, hogy az azáltal fölvett hiteleket nyilvánvalóan nem fogjuk visszafizetni.
Igen, és egyébként pont ehhez kapcsolódik, hogy ugye sokan mondják, hogy arra is érdemes figyelni, hogy Maduro külföldi támogatói, tehát elsősorban Oroszország és Kína meddig tartanak így nagyon nyilvánosan ugye az elnök mellett, mert már érkeztek azért olyan hírek egyébként, hogy ők is tapogatóznak annak irányába, hogy ha tegyük fel, mégsem valahogy Maduro maradna helyén, azért akkor is megmaradjon ugye a befolyásuk, és ne kerüljenek ki teljesen egyébként a mostani helyzetükből.
A nemzetközi olajárra van bármiféle hatással most ez a konfliktus, vagy annyira más tényezők mozgatják ma már az ár mozgását, hogy még a legnagyobb olajtermelő országok egyikének az összeomlása sem befolyásolja?
Hát igazából ugye, mint mondtam, a venezuelai termelés az gyakorlatilag 15 éve, lassan 20 éve csökken. És tehát akik okosak, azok ezt már beáraszták. Ha teljesen mondjuk összeomlana a venezuelai állami olajcég, és teljesen megszűnne a kitermelés, az esetleg okozhatna komolyabb mozgásokat. Persze mindig, amikor ilyen válság van valamilyen olajtermelő országban, akkor kicsit meginok, kicsit fölmegy, lemegy, stb. Az olajár, de ez a Venezuela, ez már annyira hosszú távú folyamat, hogy olyan nagyon drámai hatása, nem hiszem, hogy ennek önmagában lesz az olajára.
Meg hát ugye azért a kitermelés teljes összeomlása az nem várható, mert nyilván, hogyha most Madurót le is váltanák, és hirtelen minden megváltozna, ugye akkor is alapvetően az olajon keresztül tudnák ugye első körbe talpra állítani magukat.
Megfigyelhető-e bármi hatása ideológiai értelemben ennek a példátlan csődnek, amit végül is a Chavez-féle rendszernek a kifutása jelentett. Tehát hogy reagál a nyugati baloldalnak az a része, amelyik korábban rokon szenvezett ezzel? Emlékezhetünk még rá, hogy például a brit munkáspártnak a radikálisabb szárnya, a balosabb szárnya, akik ugye most Jeremy Corbyn irányítása alatt meg is szerezték a párt vezetését, valaha nagy rokon szemvel figyelte ennek a rendszernek a kibontakozását. Hogy állnak hozzá most?
A legtöbb ilyen kommentár, amit én olvastam, bár hát nem biztos, hogy én vagyok a legjobb megszólal ebben a témában. Alapvetően az az érv, és ezt végsősorban akár el is lehet fogadni, hogy tök mindegy, hogy milyen szocializmusról hadováltan a Chavez, vagy most a Maduro. Ez nem a szocializmus volt, amit ők megvalósítottak, illetve ez nem azért ment félre, mert hogy ők Chavezék alapvetően a szociális programokat hirdettek, vagy fel akarták emelni a kiszolgáltatottakat és a szegényeket, hanem ez egy ilyen klasszikus, rossz, korrupt rendszer, amely gyakorlatilag bele lovalta magát az ilyen hagyományos olajátokba. És egyébként meg ameddig működött, ameddig magas volt az olajár, addig valóban növekedett az életszínvonal, csökkentek az egyenlőtlenségek, és valóban a venezuelai szegények, és azért részben azért is nem omlik össze még ez a rendszer, mert kitalált Chaveznek ez a mítosz, hogy ő valóban felemelte a szegényeket. Az egy más dolog, hogy egyébként más gazdasági mechanizmusokra nem nagyon figyelt oda, illetve általában véve nem volt egy ilyen átfogó fejlesztés politikája, és a világpiac is szerencsétlen irányba fordult számára, amitől nem volt ez fenntartható. Úgyhogy nagyjából ugye igen, tehát azt mondja a baloldal, hogy ez nem a szocializmus volt, és nem a szocializmus bukott meg, hanem a Maduro korrupt rezsimje bukott meg, ami valóban így van.
Sőt, hát akkor bizonyos értelemben ugye még az is történt, hogy Hugo Chavez azáltal, hogy 2013-ban meghalt, és nem élte meg azt, hogy a rendszere teljes csődbe jut. Egyfajta nosztalgia is megmaradhatott az ő személy iránt. Mindig ott lehet az illúzió, hogy talán alatta nem következett volna be pontosan ugyanez a forgatókönyv, csak egy tökéletesen alkalmatlan emberrel folytatódott a történet. Ugye ez az örök jelző, ami Madurón talán a megválasztása pillanatától rajta van, ugye ez a buszsofőr, ami hát ez a karakterét is meghatározza, tehát egy nyilvánvalóan hát nem egy szikrázó intellektusú vezetőnek tűnik a közszereplése alapján, és hogy ez is ott maradhat, hogy a karizmatikus rendszeralapítóval szemben egy rendkívül tehetségtelen folytató alatt állt be a földbe a kísérlet, és ezáltal mindig ott marad a kérdés, hogy olyan törvényszerű volt-e, hogy ugyanez legyen a történetnek a kifutása. Köszönöm szépen, hogy hallgattatok minket. Hallgassatok minket a Spotify-on és az iTunes-on is, és iratkozzatok föl az RSS feedünkre.
Hello!